Amikor azt mondjuk, hogy Isten beszél hozzánk, valamikor azt úgy értelmezik, hogy Isten hangosan beszél hozzám. Tehát így dör meg az én fejemben. Nem így történik ez, drága embertársak. Azok az emberek, akik hallják a mindenható Istent, ők majdhogy nem mindenben őt látják. És ez nem panteizmus, hanem egyszerűen Isten minden külső képpel beszél hozzuk. Minden külső képpel megszólítja őket is. Emlékeztek, többször beszéltem arról, hogy a kutyák által több tanítást is kaptam az elmúlt években. Teljes meggyőződésem, hogy a mindenható Istentől kaptam a tanításokat. Miért? Azért, mert összhangban vannak azzal, azokkal a kijelentésekkel, amiket a proféták tettek, amelyeket Jézus adott az emberiségnek és az ő barátai, amiről bizonságot tettek. Istennek van hatalma, hogy használja a külső képeket, sőt, a külső képek arra vannak, hogy az Úristen tanítsa az ő gyermekeit azok által. És beszéltem arról is, arról a megértésről, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem a kutya védi meg az embert, hanem az ember védi meg a kutyát. Az ember védi meg az ő kutyáját. Közvetett módon ugyan. Tehát, hogy mondjam, egészen pontosan közvetlen módon a kutyát az ember védi meg, de közvetett módon a mindenható Isten védi meg a kutyát is. Az, hogy egy kutya erős, az nem attól van, hogy ő annyira izmos és annyira őrülten jó bunyós, hogy képtelenség őt legyőzni. Nem az, hogy egy kutya erős, azt jelenti, hogy az ő gazdája erős. De hogyan erős az ő gazdája? Izmos, nagyobb bicepsze, nem erő van szó. A gazdája amennyire erős lélekben, annyira erős az ő kutyája. És erre most mondok egy példát, amit már többször elmondtam, és talán még néhányszor fel fogom hozni ezt a példát, mert nagyon erőteljes, és úgy gondolom, hogy meg lehet érteni ezáltal a lényeget. A mi kutyánk, amikor még egész fiatal voltam, most is elég fiatal, most azt hiszem két évet töltött, valamivel több, mint két éves, de egészen fiatalon is. Nagy termetű kutya, viszont az a négy pásztorkutya szintén nagy termetű kutyák azok. És amikor egy alkalommal megtámadták őt, mögötte volt a gazdája, és mind a négy kutyával fel tudta venni a harcot egyszerre. Miért? Azért, mert ő bízott az ő erejébe, nem azért, hanem azért, mert ő bízott az ő gazdájában. Ő bízott az ő gazdájának az erejében. És amikor megtámadta ez a négy pásztorkutya őt, akkor ő teljes erővel felvette a harcot velük, és nem volt, amit csináljanak. Tehát volt a kutyának, tudom, hogy hülyén hangzik, lélek jelenléte. Tudta, hogy a gazdája van mögötte, ő bízott az ő gazdájában. És így nem volt, amit csinálni az a négy kutya vele. Sajnos megtapasztaltuk ennek az ellenkezőjét is. Amikor a kutyát ugye a szomszédok elcsalták, mert ugye mindenki szereti, mindenki kényezteti, és sokszor megtörténik, amikor kérnek a szomszédok, akkor ők is enni adnak, lehet, hogy éppen finomabbat, mint mi, amit adtunk, egyszerre többet adnak, és ugye mivel kutya, ugye kutya lelkület, ezért ő próbál hűséges lenni a másik gazdához is, aki egyszerre több kaját ad neki, és talán finomabbat, mint mi, az ő igazi gazdája. És ez alkalommal, amikor az ő, tehát ugye átpártolt a jobb táplálékét, ez is egy hatalmas tanítás, erről már többször beszéltem, hogy az ember is ezt csinálja mindenható Istennel, hogy Isten megmenti őt, meggyógyítja az ő lelkét, meggyógyítja az ő testét is. Viszont a hamis gazda, a hazug gazda, a világi gazda, ugye a Biblia azt mondja, hogy ördög vagy sátán, többet kínál neki. Felkínálja számára, hogy ide figyelhet, adok én neked többet, jó kis vakáció, jó testi örömök, testi jövezeteket, hát ez jár neked, hát aztán Isten sem akar ezt tőled elvenni. Tehát a lenti gazda, ugye a testnek a gazdája elcsábítja az embereket. És így történik az, hogy egyesek, amikor, tehát miután Isten meggyógyítja őket úgy lelkileg, mint testileg, meg vannak kísértve a világ által, a testi örömök által, a testi vakációk által, és így visszafolynak a világba, a testbe, a földhöz ragadtságba. Igen, ám csak az embernek ugye szembesülnek el ahhoz, azzal, hogy ha ő hátat fordít az ő teremtőjének, és folyamatosan ezt teszi, akkor meg kell tapasztalja, hogy ez az új gazda, ez a világi gazda, az a lenti gazda, ugye, a világura, hogy ő mit tesz vele, ő nem tudja őt megvédeni. Sőt, az igazság az, hogy elcsábítja, de amikor jön a veszély, akkor elfut. Ezt mondja Jézus a vallási vezetőkről, a béresekről. Mert ő azt mondja magáról, hogy ő a jó pásztor, ő hűséges, ő kitart az ő báránykái mellett, megvédi őket. De az, aki nem az igazi pásztor, ugye a béresek, a vallási vezetők, amikor jön a veszély, akkor elfutnak, sőt, az elmúlt években nem futtak el, hanem az történt, hogy a juhokat, a bárányokat átadták a vágóit főnökének, ugye, beoltatták az embereket. Tehát ilyen a hamis gazda, ugye, az, aki nem pásztor, hanem béres, pénzért prédikál, megélhetésért prédikál, és nem az igazi gazda. Mert Jézus azt mondja, hogy akik tényleg Istenhez forultak, hallják az ő hangját, mint az előbb is mondtam, Isten tanítja őket éjjel és nappal. Na, a kutyánk is úgy járt, mint mi, ahogy jártunk többször, ugye mi emberek, hogy Isten minket megmentett, és ennünk adott, és a veszélyből kimentett. Mégis, amikor már jó volt dolgunk, ugye pontosan, mint a zsidók, átpártoltunk a másik gazdához, a lenti gazdához, az evilág urához. És így történt az, hogy amikor jött a vesztelem, ő nem mentett meg minket, hanem ellenkezőleg vagy elfutott, vagy pedig szó szerint átadta az ő bárányait, ugye vágóit gazdájának. És a kutyánk is így járt, hogy amikor jött a veszedelem, jöttek azok a pásztorkutyák, akiket korábban ugye ő be tudta venni a harcot egyedül velük, négy kutyával szemben egyszerre. Akkor jöttek a pásztorkutyák, akkor a hamis gazda, a hazug gazda, aki betette őt szó szerint, mint ahogy a világban a keresztényeket is ugye betették a pásztorok, szövetségre lépve a világi vezetőkkel, a politikai vezetőkkel, a celebekkel ugyanazt hirdették, amit a világi emberek, a világi vezetők. Szövetségre léptek ugye a keresztény vezetők a világi vezetőkkel, és betették az ő híveiket, és sokan ugye el vannak már temetve. Sokan most is abból kódulnak, ugye azóta is betegek, amióta felvették a vakcinát, és mások viszont már el vannak temetve, emiatt a döntés miatt. És ugye hát a történetnek a vége, ezt mondtam ugye, hogy amikor volt az a hatalmas harc, ugye a szomszédban, ugye nem az igaz gazdánál, hanem a hazug gazdán, ugye, akkor az igazi gazda hallotta messziről jönni a vesztelmet, hallotta, hogy baj van, és ő próbált igyekezni, sietett, hogy megvédje a kutyát, ugye, viszont elég nagy a távolság, tehát kb. Fél kilométer, és oda ment, és az igazi gazda megmentette ezt a kutyát, de sajnos szinte megölték, tehát nagyon megrongálták ez a négy kutya. Az igazi gazda oda ment és megmentette hatalmas erővel, lélek jelenléttel ugye szétpalta a kutyákat, és így megmenekült a kutya. Ez ugye hatalmas tanulság a gazda számára is, hogyha úgy él, mint egy kutya, hogyha hűtlen, ha kétfelé sántikál, ugye, hogy Isten felé is, meg a világ felé is, akkor ő is úgy állt, mint a kutya, hogy túlságosan távol kerül az ő teremtőjétől, és már nem fogja tudni megvédeni őt a teremtője, mert ő annak ellenére, hogy többször megvédte őt, továbbra is sántikál a világ felé, keresi a világi megoldásokat, a világi testi gondolatok után megy, ugye, azokat részesíti előnyben Istennek a szavával szemben, és sokan így vesznek el. Azok után, hogy megismerték Isten kegyelmét, sokan mégis elvesznek. Erről beszél Jézus, hogy sokan el fognak veszni azok közül is, akik megismerték az élő Isten szavát. Pont a hűség, egészen pontosan a hűtlenségnek köszönhetően. Szóval, ugyanaz a kutya, az ellenség ugyanaz. Az első alkalommal ugye felveszi a harcot négy kutyával szemben, mert tudja, hogy ő bízik az ő gazdájában, és meg tudja verni azt a négy kutyát. A második alkalommal nem az igazi gazda van mögötte, tehát nem az ő istene van mögötte, hanem a hamis gazda, amely betette őt, és szinte meghalt, szinte megdöglött. A világ legerősebb kutyája nem az, amelyik izmos és nagy, hanem az, amelyik mögött olyan gazda van, akinek van tartása. Van tartása. Hogy megértsük a lényeget, drága embertársak, tudjuk jó, hogy az írás több helyen van egy olyan felvétel, hogy a Noé bárkája, meg Noé bárkák, és állatok a Noé bárkájában, Noé bárkája, ló, meg kutya, meg különböző állatoknak a jelentése, mint képek ugye a Bibliában. Akit érdekel, nyugodtan hallgassa meg, megtalálható a Kiáltószón. Nagyon tartalmas felvétel szerintem, meg lehet érteni, hogy mit szimbolizálnak az állatok ebből a felvételből. Persze nem az összes, van ugye golamb, ló, meg disznó, meg varjú, meg holló, meg ilyenek, tehát így néz ki tehát a Noé bárkája, vízözön, holló, galamb, ló, disznó, kutya jelentése. Tehát Isten ezeket a képeket használja, és ezt kell mi megértsük, tehát ezt erről beszéltünk sokszor, hogyha az ember a Bibliát szó szerint érti, akkor belemegy a babonába, teljesen ilyen babonás lesz, és tudjuk, hogy a Biblia nevében is történtek gyilkosságok, tehát a Bibliát fel lehet használni arra is, hogy valakit megvádoljunk és meg is öljünk. Viszont, hogyha valaki a Bibliát lélek által érti, mert ő kapott értelmet az élő Istentől, Krisztustól, akkor mindennek más a jelentése. Tehát akkor megírta, hogy a Biblia az egy képes beszéd, nem csak a jelenések könyve, hanem elejtől végig, és azt meg lehet érteni, mert Isten kijelenti az ő gyermekeinek. Jézus azt mondja, hogy Isten elrejtette az igazságot a bölcsek és az értelmesek elől, de a kisdedeknek megjelentette a gyermekek előtt, akik gyermekké lesznek Istenben, azoknak Isten megmutatja az igazságot a Biblia történeteiben is, hogy mi a galamb jelentése, ugye a ló, a disznó és a kutya és társai jelentése. És nyilván ebben a történetben ugye a kutya, mint ahogy mondtam ebben a felvételben is, az a testi gondolkodás. Tehát maga a mi testünk az a kutya, ugye, mert a mi testünk, hogyha nem ismeri Istent a test, vagyis ha nem ismeri Istent az ember, ugye akkor ő testi. Milyen a kutya? Hát parázna, neki nem számít, hogy milyen az a lyuk, minden lyukat betömne, ugye? Tehát nincs neki ilyen erkölcsi tartása, hogy várjál te az a szomszédomnak a felesége, hogy nincs ilyen, titokban szépen, pontosan, mint a kutya, nem hiába azna a Biblia ezt a hasonlatot, a kutyát és a disznót. A disznó az olyan, hogy ő minden vájból eszik, ő nem gondolkodik azon, hogy te, én ebből a vájból nem ezek, mert ez mocskos kaja. Ez az én vájom, és ez ebbe tiszta étel van, nem. A disznó minden vájút kinyal, ugye? Tehát a disznó, ugye az is, és a kutya is úgy szintén, ugye a paráznaság jelképei. A tisztátalanság és a paráznaság jelképei. A kutya főkép a paráznaság, a disznó főkép a tisztátalanság. De mind a kettő jelentése ugyanaz, mert ahogy a disznó elfogyaszt fizikailag majd, hogy nem mindent, odaadsz neki egy akármilyen dögöt, mit tudom, egy frissen elhunyt állatot, megeszi azt is. Tetemét megeszi, a disznó mindenevő. Az istentelen ember is mindenevő. Az Isten fiak, úgymond, Istennek a gyermekei, ők nem mindenevők. Ők Istennek az asztaláról esznek. Nem a Facebook asztaláról, nem a YouTube asztaláról, nem a világ asztaláról. Ez a disznó jelentése. A kutya jelentése az, hogy ugyanez. Tehát ő is mindennel összefekszik. Tehát minden szellemiséggel összefekszik, ugye, a kutya jellemű ember. Hiába beszél hozzá a teremtője, lélek által, ugye az ő lelkismeretén keresztül, ő úgyis a saját elképzelését próbálja megvalósítani, és nem azt, amit Isten mond neki a lelkismeretén keresztül. Ugye ez a parázna kutya természet, vagy a disznó mindenevő természet, hogy egy kicsi saját gondolatom, saját elképzelésem, kicsi Isten elképzeléséből, kicsi Biblia, össze-vissza vegyítünk mindent. Ez a disznó, ugye, amikor összevegyül a kereszténység az ezotériával. Tehát itt úgy igazából egy hatalmas nagy disznóság történik, ugye, ezt úgy hívja Jézus a jelenések könyvében, hogy a babiloni parázna, tehát a parázna asszony, a fenevad hátán, a parázna nő, miért parázna? Azért, mert össze-vissza zabál mindent. Kereszténységben olyan tanok mentek, bekerültek be, amelyek, tehát a hindu misztikából, a buddhista, össze-vissza van minden kavarva. Ezért ugye disznó, vált disznóvá a kereszténység. És kutyává, mert hűtlen. Tehát megtagadta a hűséget az ő istenétől, Krisztustól, ugye, mert a kereszténység ugye elvileg Krisztus követésről szólna. Ami azt jelenti, hogy ismerjük az ő szavát, az ő beszédét, és ahhoz vagyunk hűségesek. Tehát nem kutyálkodunk, és nem disznolkodunk. Tehát, és akkor most megértsük, hogy ugye a kutya az jelképesen a test, mert az az ember, aki nem ismeri az ő teremtőjét, nincs újjászületve, az testi, azt az embert a test vezeti. Ez itt van az, hogy a férfiak minden nőt megnéznek. Elmegy egy, mit tudom, egy fiatal hölgy, rövid szoknyával innen, fordul oda, miért? Azért, mert a lélek nem kerekedett a test fölé, tehát a kutya természet dominál, testi, ugye, testi. Tehát az, hogy a kutya meg lett sebesítve, és szinte megölték, azt jelenti, hogy ő elfordult a gazdájától. Ez mit jelent ránk nézve? Azt jelenti, hogyha én, mint ember, Istennek a gyermeke, hogyha elfordulok a teremtőmtől, és nem a mindennapi kenyeret fogyasztom, amit ad nekem Isten, és nem azt cselekszem, amit ő mond, hanem azt, amit én gondolok, akkor én is elfordulok ugye a lélektől, Istennek a lelkétől, és így válok kutyává. És Isten megmutatja a kutya által, hogy így veszélybe kerül az én életem, az én lelkem is. Tehát ami történik a kutyával, az történik velem is. De Isten azt adta az embernek, hogy inkább ezek a külső képek által lássa meg az ember, hogy ő bajban van, hazugságban van, mint sem, hogy ő szenvedjen. Ezért van az, hogy egy istentelen embernek az állatai is szenvednek, a földek ugye nem teremnek úgy, mint ahogy kéne, ezek mind ilyen külső képek. Isten nem akart, hogy az ember szenvedjen, és ezért adta azt, hogy az ember még mielőtt szenvedne, kárt szenvedne az ő lelke, azelőtt szembesüljön azzal, hogy ő hazugságban él, a külső képekben. Külső képekben. És nyilván a néhány előző korábbi videóban is beszéltem erről, kutyáról, kutyákról, hogy én amikor nem figyeltem Istenre, a lélekre, hogy hol van az én helyem, és oda mentem, ahol nekem nem volt helyem, ahol nem volt keresni valam, ott milyen kemény külső képeket kaptam. Hát Isten nem akart, hogy az ő gyermeke szenvedjen, mert megengedheti Isten nekem, hogy az én testem szenvedjen. Csak azáltal, hogy mondtam korábban is, megtörtént, hogy lelkem is összetörik, lelkem is szenved. Tehát ő nem akarja, hogy a test is, hogy szenvedjen, hogy a lélek szenvedjen, mert hogyha a diót megtörjük, akkor nyilván ugye a gyümölcs ott van, viszont amikor a héját megtörik a diónak, akkor fennáll a veszélye, hogy a gyümölcs is szétroncsolódik. Ezért nem akarja Isten úgymond az embert megverni. Tehát nem akarja, hogy az ember szenvedjen. Ezért ad neki olyan külső képeket, hogy a kutyája szenved az embernek. Nincsen étvágya, vagy beteg, vagy a farkasok megtépték. Ugye ilyen történt sajnos velünk is. És nagyon kemény dolog volt, és persze először az ember haragszik a farkasokra, meg haragszik a szomszéd kutyáira. És akkor most elmondom a másik példát. Értsük meg valahogy ezt a... Ó, Istenem, könyörű rajtam, mert olyan nehezen tudok beszélni erről, mert egyrészt többször beszéltem már erről is, és hallom, ezek csak szavak. Bízom abban, hogy aki ezeket hallja, valahogy megérti a lényeget. Fohászkodj, az Istened is meg fogod érteni, teljesen biztos. Tehát kinn az erdő nekünk több kutyánk volt, tehát mondjam azt, hogy nagyon sok kutyát elvittek a farkasok. Egy olyan helyen van a házunk, ahol nagyon sok farkas van, egy olyan ösvény, ahol a farkasok járnak, főképp télen és ősszel. És mostanig az összes kutyát elvitték a farkasok. És volt egy kutyánk, ennek az anyja, az olyan volt, hogy talán 2 évet is ott volt velünk, télen és nyáron. Semmi nem történt vele. A borzalmas az, hogy rosszabb dolog történt, mint gondoltuk volna, mert nem a farkasok vitték el, hanem emberek, embertársaink meglőtték, szórakozásból meglőtték. Ilyen történik. Persze valamilyen szinten ez is rólunk szól, hogy milyen az ember, milyen vérengző fenevad. Na de a lényeg az, hogy annak a kutyának, noha kemény kutya volt, de nekem meggyőződésem nincs olyan kutya a világon, amelyet 2 farkas nem tudna szétszedni. Nincs ilyen kutya. Lehetetlen. Tehát nincs ilyen kutya. Hiába, hogy akkora, mint egy tehén, mint egy bika, fel van nevelve, meg mit tudom én, génmódosítás, meg keresztezés, meg emberi okoskodás. Egyszerűen, tehát a farkas az edzett, 2 farkas el tud bánni akármilyen kutyával. Teljes meggyőződésem ez. Tudja, hogy a farkasok nem 2-esével járnak, nem párba járnak, mint Rómeó és Júlia, hanem azért, hogy ők többen is szoktak lenni általában, mint 2. De ezt a kutyát nem vitték el soha, a farkasok nem tudták elvinni. És miért? Azért, mert a kutya erős volt? Nem. Azért, mert, mint mondtam, tehát én tudtam, nekem Isten kijelentette, hogy azt a kutyát nem mi védtük meg, vagy nem szerencséje volt, hanem Isten nem engedte, hogy bármilyen bántódás essen annak a kutyának. És számunkra az a kutya ugye valamelyest így mutatta, tehát mondom, hogy a kutya által sok tanítást kaptam. Emlékeztek a régi videókban, tényleg amikor még ott a fák között, meg minden, az a nagy kutya, na róla van szó, őt lőtték meg, ugye, lágembertársaink. És tehát nagyon sok tanítást kaptam, tehát Isten azt a kutyát használta, hogy tanítson engemet. Tehát olyan dolgot, olyan képeket láttam a kutya által, hogy lenyűgöző, olyan jellemeket mutatott meg az a kutya, hogy az valami csodálatos volt. És tudtam, megtudtam azt, hogy az, hogy őt nem vitték el a farkasok, az nem annak köszönhető, hogy ő kemény kutya volt, hanem annak köszönhető, hogy Isten egyszerűen nem engedte. Tehát, hogyha nekem egy kicsi kutya lett volna, mit tudom, egy kicsi ilyen 5 kilós kutya, azt sem vitték volna el a farkasok. Miért? Azért, mert Isten engedelme nélkül semmi nem történik. Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy Isten engedélye nélkül semmi sem történhet. A hajunk szála sem görbülhet. Az ő tudta nélkül. Tehát az, hogy egy kutyát elvigyenek, hogy akár meg is lőjenek, ez ő engedélyével történik. Na most, hogyha az ember, a gazda rendben van, tehát Istenben van, ismeri az ő teremtőjét, és kapja a mindennapi kenyeret Istentől, a lelki táplálékot, akkor az ő kutyája is biztonságban van, az ő teste is biztonságban van, és ez a legfontosabb tanítás, drága emberek, ebben a felvételben. Tehát, hogyha az én lelkem biztonságban van, hűséges az ő teremtője, az ő gazdájához, ugye a Szent Lélekhez, Istennek a lelkéhez, akkor a léleknek a tulajdona, ami a test, az is biztonságban van. Ez pont olyan, hogyha egy sofőr jól tud vezetni, és egészséges és ügyes sofőr, akkor az ő autója biztonságban van, ő karban tartja az autóját. A sofőr tud vigyázni az autóra, de az autó nem tud vigyázni a sofőrre. Az ember tud vigyázni a kutyára, de mi által, hogy mit tudom én, drótkerítés, meg villanyáram, meg mit tudom, villanypásztor, nem emberek, ez hülyeség, őrültség. Hanem úgy vigyáz az ember az ő kutyájára, hogy ő lélekben van, tehát jól van Istennel, és ugye az egész Biblia erről szól, ugye, mert régebb ilyen egyszerű képekkel tanítottak a proféták Istennek a lelke által, hogy annak az embernek, aki jó viszonyban volt az ő teremtőjével, hűséges volt hozzá, minden ugye állata jól volt, jól termés hozott a földje, és így tovább. Ezek a külső képek mutatták azt, hogy az ember jó viszonyban van az ő teremtőjével, szereti az őt, Istenét, ismeri őt, és mindenek fölött az ő szava számít neki, és semmi más. És ugyanígy, drága embertársak, hogyha valakinek a lelke egészséges, a teste is egészséges, a kutya is egészséges, nem kell aggódjak, hogy most akkor a testemmel mi a helyzet, hogy evette eleget, ma még nem ettem jó formán semmit, valami kekszet rácskáltam, nem vagyok még különösebben éhes. Ad nekem Isten lelki táplálékot. Tehát én nem kell aggódjak, amiatt, hogy vajon a testemmel mi lesz. Ugye többször bizonságot tettünk arról is. Isten engemet elhívott 3 hétre. Nem mondta az elején, mindig fogok bőtölni. Végül 3 hét lett belőle. Körülbelül 3 hét. Hát 3 hétig nem ettem semmit, csak vizet. És a testem nagyon egészséges volt. Egészséges voltam lelkileg és testileg. Miért? Azért, mert az egészséges lélek egészségben tudja tartani a testet. Az egészséges test nem tudja egészségben tartani a lelket. Hiába van pénzes, konditerem, meg jóga, meg meditáció, meg minden, nem működik. A lelkem, hogyha egészséges és kapcsolatban van Isten lelkével, a Szent Lélekkel, akkor a testem is biztonságban van. De hogyha én, mint lélek, a testemre hallgatok, arra a testre, amelyet programoz a világ, anyuka, apuka, tesó, munkaadó, mindenki. Tehát a világ a testen keresztül kötözi meg, úgymond az ördög, a sátán, a testen keresztül kötözi meg a lelkeket. És így kizsákmányolja. Miért teszi ezt a sátán? Azért, mert tudja, hogy az embereknek a lelkében erő van. Istennek a lelke van bennük. Erő van. Ez itt a testen keresztül, ugye a televízión keresztül, a híreken keresztül csapdába csalja őket, és így az emberek önként odaadják az életük erejét, életük energiáját az ördögnek, a sátánnak, a testükön keresztül. Tehát minden, amiről beszéltem a reggeli videóban is, ugye a tusványos bálványos fesztivál, Szabad Egyetem, ott ami történik, a test programozása, az agyvelő programozása, majd róla az elme programozása, és azok, akik elmennek ilyen helyekre, vagy embereket követnek, és mind szinte minden videóban mondom mostanában, hogy mit mond Isten az ő profétája által, azt mondja, hogy átkozott minden ember, aki emberi értelemben és emberi erőben bízik, aki embereket követ, akit emberek vezetnek, és nem az Istennek a lelke, a mindennapi kenyér által, amit ad neki Isten. Mindenki átok alatt van. Ilyen durván fogalmaz a proféta, drága embertársak. Jeremiás proféta, Isten lelke által. És én is teljes békességgel, nyugodt lelkismerettel kimondom, hogy igen, emberek, így van. Minden magyar, és minden székely, és minden Kárpát-medencében élő ember átok alatt van, aki emberekben bízik, emberi értelemben és emberi erőben bízik, és ahogy mondja Jeremiás, Istentől elfordul az ő szíve. Mi úgy szeretünk bízni Istenben, hogy először megfelelünk anyukának, apukának, testvérnek, az igazgatónak, a főnöknek, a lenti rendszernek, és utána aztán a jó Istennek is, ugye néha próbálunk, hogy tőle is kérni egy kis segélycsomagot. Emberek, ez egy darabig megy. Isten elnézi a tudatlanság idejét, a hűtlenség idejét, de kezdi adni a jeleket, hogy Attila, ébresztő, neked már nincsen sok hátra. Ébresztő, ébredj. Ügyelj, mert nem tudod, hogy mikor fog jönni az utolsó óra, és ha lelked nincsen megtisztulva, kárba fog veszni. De hogyha én folyton meg akarok felelni mindenkinek, és nem kívánom hallani az atyámnak a lelkét, és nem kívánom azt csinálni, amit ő mond nekem, akkor sajnos ugye, úgy állok, mint a mi hűtlen kutyánk, aki által Isten megmutatta, hogy mi történt vele, szinte meghalt, folyt a vére, megszaggatták a húsát. Ezek a kutyák, ez történt szó szerint. És tudjuk jó, hogy az emberrel ilyen történik, például most a háború közel van, emberek. Lesz, akinek lesz oltalma, mert megismeri az élő Istent, és lesz, aki ezt a szabadidőt, mert most ez szabadidő, ugye, most ilyen vakáció szabadidő, az embernek van szabadsága, a magyarnak van szabadsága. A kérdés az, hogy a magyar ezt a szabadságot mire használja? Arra, hogy a lelkére figyeljen, és jóban legyen az ő teremtő, szülessen újjá az ő lelke, és bízzon az Istennek a szavában, és legyen öröme és békessége, hogy amikor jön a veszedelem hirtelen, mint ahogy jött a múlt évek, az elmúlt években is, a Covid, hogy tudja hallani az ő teremtőjének a hangját, tudja megmenekülni. Sokan nem hallották a teremtőjük hangját, az élő Istennek a hangját, mert sem a Babba Mária, sem a Csíksomjószűz Mária nem segített, sem egyik, sem a másik nem segített, sem a buddhisták istene, sem a hinduistenek nem segítettek, és sokan belementek az oltakozásba, és el vannak már temetve. Ez a szörnyű valóság, drága embertársak. Tehát a világ legerősebb kutyája az, aki mögött a gazda erős, erős a gazda, hogyha én hűséges vagyok az én teremtőmhöz, és kívánom, hogy halljam az ő szavát, és azt csinálom, mert én bízok benne, hogy amit ő mond nekem, az a javamat szolgálja, akkor az én testem is erős, az én testem is megtartatik. Amíg szükségem van erre a testre, addig ez a test megtartatik. Nekem nincsen semmi más dolgom, csak bízzak abban, hogy Isten nekem minden napra megadja a lelki táplálékot, a mindennapi kenyeret, és én ne az internetről táplálkozzak, és ne emberek véleményére adjak, ne embereket kövessek, és ne is a saját fejemet kövessem, mert az is be van programozva a világ által. Nagyon sok kutya, Isten bocsássa meg, így fogalmazom, mert Jézus is azt mondta a samáriai asszonynak, vagy egészen pontosan annak a szirofőniciai asszonynak, hogy nem illik a gyermekek, a fiak eledelét a kutyáknak adni. Tehát ő kutyának nevezte indirekt módon, kutyának nevezte ezt az asszonyt. De az asszony az nem beszélt fel, vagy nem háborodott fel, nem mondta, kikérem magamnak, mit képzelsz magadról, hanem megalázta magát, azt mondja, hogy igen, mester, én valóban kutya vagyok, mert a testemért éltem mostanig, a testem gondolatát követtem mostanig, és azért beteg az én lányom, az én gyermekem otthon, mert én a testemet követtem. És azt mondja, hogy igen, mester, de a kutyák is kapnak a fiak asztaláról aláhulló morzsánkból. És erre Jézus nem azt mondta, hogy takarodj el, azt mondta, hogy asszony, nagy a te hited, a hited megtartott téged, menjél haza, a te gyermeked meg van gyógyulva, a te lelked meg van gyógyulva, mert te hittél, mert te hűségesebb voltál, mint nagyon sok zsidó, kitartó voltál, te kerested az élő Isten szavát. De nagyon sok kutya, egészen pontosan testi ember, aki nem kereste a lelket, az életnek a lelkét nem kereste, vagy az Istennek a lelkét nem kereste, az ő szavát nem kereste. Nagyon sok kutya, idézőjelben mondom, megint el fog veszni annak köszönhetően, hogy kapta, nagyon sok jelzést kapott Isten, mert Isten mindenkinek ad jelzést, kivétel nélkül, pogányoknak, mindenkinek, hinduknak, buddhistáknak, mindenkinek adja jelzéseket, hogy mit csináljanak. De hogyha az ember látja az egyértelmű jelzéseket, és még akkor is megkeményíti az ő szívét, és még akkor is a saját feje után megy, és embereket követ, azt az embert nem tudja, azt a lelket Isten nem tudja megmenteni. És az ilyen lelkeket eltorzítja az a moslék áradat, információ áradat, ami jön a médiából, a közösségi médiából, és megfertőzi az emberek lelkét. Az, hogy elkárhozik egy lélek, azt jelenti, hogy eltorzul, kárt szenved az a lélek. Ezért van olyan sok jellemtelen ember, rossz indulatú ember, tolvaj ember, meg hazug, meg képmutató ember, mert a lélek kárt szenvedett. Nagyon sok embernek a lelke el van torzulva, és nagyon sok lélek, mint mondtam, már átlépte a menthetetlenség küszöbét. Sajnos ez van, drága embertársak. Sok lélek átlépte a menthetetlenség küszöbét, ami azt jelenti, hogy teljesen testi. A test által van irányítva teljes mértékben, a média által, a celebek által, a híres és neves emberek által, akikről beszéltem a ma reggeli felvételben, aminek a címe az, hogy a sztárok miért köszönik meg a figyelmet. Azért, mert az emberek figyelméből élnek, az emberek lelkéből élnek. És van egy másik felvétel, amit még nem töltöttem fel, abban részletesen kifejtem, hogy mit jelent imádkozni a szeretteidért, az embertársaidért. Nem azt jelenti, hogy én, jaj, Istenem, segíts Pistikének, mert látod, milyen szerencsétlen. De én nem utasítom Istent. Ez babonaság, az ima kommandó, meg az, hogy összegyűlünk és Istent így kéle, ez babonaság. Ez varázslás, úgy hitták az Ószövetségben. Az ima nem az, hogy én Istent kélelem, mint egy süket vénembert, hogy Gyere, csináld ezt, na, mert már 10-20-an mondtuk neked, csináld ezt. Emberek, ez babonaság. Isten azt mondja, hogy én elnézem a tudatlanság idejét, de hogyha ragaszkodtok a tudatlansághoz a szó legrosszabb értelmében, nem akarjátok megismerni az én lelkemet, amit én megmutattam Jézus testében, Jézus által, akkor nincs, ahogy segítsek nektek, mert ti folyton a testeteknek kéritek az ajándékot tőlem, az segélycsomagot. Imádkozni embertársainkért, szeretteinkért és ellenségeinkért azt jelenti, hogy én vigyázok a lelkemre, mert ami az én lelkemben van, az van kívül is. Mint ahogy mondtam, a mi kutyánk már többször szemeret miattam, az én kutyaságom miatt, az én hűtlenségem miatt. És emberek, higgyétek, ez mindenkivel így van, csak nem mindenki tapasztalja ilyen intenzíven, mert Isten, akit ugye a fiává fogad, azokkal szigorúbban bánik, de ezt nem úgy kell érteni, hogy jaj, milyen rossz nekem, hanem úgy, hogy adja Isten hatalmas lelki örömököt. Azért figyelmeztet, hogy ne kövessük az agyunkot, ne kövessük az embertársainkat, mert veszélybe kerül a lelkünk. Sajnos megint azt tettem, hogy nem, tehát egyszerűen figyelmetlen voltam, és akkor mentem, hogy akkor valamit én megcsinálok. Megint megcsináltam. Múltkor megint a fejem után mentem, kimentem az erdőre, és mi történik? Egy méhecske megcsípte a lábujjamat, teljesen eldagadt a lábujjam. Én tudtam, hogy ez miért, nem is mondtam senkinek, mert azt, na, nem akartam, hogy mindenki azt, na, hogy azt higgyék, hogy én megmagyarázom. Én hallgattam, tudtam, hogy én rossz irányba mentem, kész, kaptam a jelzést, Isten irgalmas. És most megint ugyanazt a lábamat megint megcsíptem, most egy darást csípte meg. Erre azt mondják, hogy sokan, akik nem ismerik Istent, hogy ő hogyan tanít minket, hogyan működik, hogy ez jaj, ez ilyen babonosság, mert nem. Ő figyelmeztet. Tudom, hogy ez mit jelent. És sajnos a kutyánkat megint megtámadták. Én már féltem, amikor érek vissza a házunkhoz, féltem, hogy a kutyával van milyen helyzet. Mert megint hoztam egy olyan döntést, hogy olyan dolgot csináltam, amit nem biztos, hogy én kellettem, hogy csinálják, vagy. És drága embertársak, ezt nem rossz indulattal mondom. Nehogy valaki azt higgye, hogy én rossz indulattal mondom. Mert igen, én tudok például kaszálni, vagy pityókát ásni, értek bizonyos dolgokhoz, vannak technikai ismeretem, meg tudok javítani egy láncfűrész, meg értek az ilyen dolgokhoz. És régebb Isten megengedte, hogy foglalkozzak ilyen dolgokkal. Mert jobb volt, hogy ezzel foglalkozzak, mint valami más, valami gonoszságot kövessek el, paráznoságot, vagy valami mást. De most már szigorúbban bánik velem Isten. És a baj az, hogy oké, én megjavítom a láncfűrészt, tegyük fel, mert értek hozzá, megjavítom a fűnyírógépet, mert értek hozzá, akár, mit tudom én, újra festem a házat, mert meg tudom csinálni, értek hozzá, lekaszálom a füvet, mert értek hozzá. Jó van, csak azt, amit én csináltam, és amit én csinálok, azt ki fogja csinálni? Ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy az, amivel engemet Isten megbízott, amíg én megyek és ottan hősködök, olyant akarok csinálni, amit 1 millió más ember megcsinálhatna, mert nem tudja azt, amit nekem Isten megmutatott. Nem is foglalkozott, nem is érdekli őt. Ő az én munkámat nem fogja tudni elvégezni. Én elvégzem az ő munkáját, mert értek hozzá. Ha neki fogok, akkor elmegyek, veszek cementet, veszek homokot, meg minden. Téglát, akkel a házat is felépítte. Van ismeretem erről is. Láttam ilyet. Szerettem a technikai dolgokat. Nincs ezzel semmi gond. Csak ehhez nagyon sokan értenek. De az élet szavához nagyon kevesen értenek. Nem mintha én egy ilyen világbajnok lennék az élet szavából. Nem magamat akarom én felemelni, nagy valaki engemet félreértsen, hanem egyszerűen csak elmondom, hogy Isten tanítja az övéit, és azt akar, hogy világítsanak, hogyha netán valaki még a világból megkívánja, hogy megismerje az igazságot, hogy szabad legyen, szabad lélek legyen, hogy ne vesszen kárba az ő lelke, akkor legyen világosság. De hogy legyen világosság, hogyha én éppen kimegyek kaszálni, mert jaj, most én aggódok a testem egészsége miatt. Képzeld el, bejön Jézus a földre, elmegy kaszálni, pityókát szedni, csinál ő mindent, aztán majd várja, hogy valaki prédikáljon. És prédikál is. Császár prédikál, Herodes prédikál, az amerikai filmszínészek prédikálnak, az magyarországi énekesek prédikálnak, mindenki prédikál, de az, akinek van ismerete Istenről, az igazságról, ő hallgat, ő elmegy kaszálók alákába, elmegy pityókát szedni, mindent megjavít, azt is, ami nincs elromolva. Megkérek szépen, aki hallgatja ezt a felvételt, hallgassa meg azt a felvételt is, hogy Lego és kokain 2. Mind a két részét érdemes meghallgatni, tehát két része van, Lego és kokain, és van a Lego és kokain 2. És az abból meg tudod érteni, hogy mekkora a tét. És tényleg, drága emberek, nem mindenki fog megmenekülni. Jézus nem azt mondta, hogy Attila, semmi gond, ne aggódj, jön a következő reinkarnáció, nem, ne törődj. Azt mondta, hogy óriási a tétjenek a földi életnek, és azokból az emberekből, akik erre a földre megszülettek, egyeseket Isten kiválaszt, akik követik az ő szavát, kiválasztja, és megtanítja, a lelküket átformálja, hogy amikor a test meghal, ne vesszen kárba a lélek, éljenek tovább, és legyenek az ő gyermekei, örököljék az ő örömét, az ő országát, ahogy mondja Jézus. Ez nem vicc, emberek, ez nem csupán egy ilyen vasárnapi szentmise, hanem ez a valóság. De hogyha ez a valóság, drága emberek, akkor egyértelmű, hogy akkor nem csináltam azt, hogy hát vasárnap délben 12-kor majd beszélek ilyen dolgokról egy órán keresztül, utána aztán majd 6 napon, szinte 7 napon keresztül szolgálom a testemet teljes gőzzel, teljes erővel, teljes idővel, szolgálom a testemet, a testem élvezeteit, testem kívánságait elégítem ki folyamatosan. Na tehát az van, drága embertársak, és ezt most azoknak mondom, akik már megismerték Isten jóságát, csak kegyelmét, és akik már tanítva vannak, hogy oké, ügyesek vagytok, tudunk, mit tudom én, mosogatni is, tudunk főzni is, vagy tudunk számolni is, vagy én is, nekem is vannak különböző, amiket csináltam korábban, amihez értek, üzletkötés is, felszolgálás meg minden, tudom ezeket csinálni. De hogyha én visszamegyek és azt kezdem csinálni, azt, amit én csinálok, ki fogja csinálni? Vagy azt, amire te kaptál elhívást, és te kaptál látást, mert megkente gyógyírral a szemeidet az Úr Jézus, az ő szavai által. És te már kaptál, megkaptál az élet szavát, amiben gyógyulás van és élet, de nem csak számodra, hanem azok számára is, akik hallanak téged. Amikor te ott ügyeskedsz és okoskodsz, és mindent meg akarsz csinálni, én nem azt mondom, hogy ne csinálj semmit. Megkérek szépen a szavaimat, ne forgassátok ki, mert igen, Istennek igenis áldása van arra is, hogy elvégezze az ember azt, ami szükséges, de azt békességgel tudom elvégezni. Van, hogy tegyük fel, hogyha Isten nekem azt adja, hogy oké, ezen a hétvégén menjek ki, vágjam össze a fát, vagy nem tudom én, meg fogom csinálni, és lesz békessége. De hogyha én a saját fejemtől mentem ki, akkor a kutyát, ugye, ilyen dolgok történnek. Lábam ott megcsipi először a méhecske, utána a darás, a kutyát szétszedik a szomszédkutyák, és ilyen dolgok történnek a külső képekben. Mert bent az én mennyországomban, idézőjelben, a szívemben, a lelkemben hibák vannak, és amint a lelkemben úgy kint is, a lelkemben háború van, lelkemben olyan dolgok vannak, amivel nem kéne foglalkozzak, kívül is ugye az jelenik meg. Miattam szenved a világon mindenki. Miattam szenved a világon mindenki. És ezt, amikor kimondja mindenki, akkor nem lesz itt a világon többet háború, csak békesség. De ezt nagyon nehéz ezzel szembesülni, hogy amit te látsz a szemeiddel kívül, az mind benned van, többnyire benned van. Ezért van az újjászületés. Ezért beszél Jézus az újjászületésről, hogy aki nem születik újjá, az ő tanítása által, Istennek az ereje által nem fogja meglátni a mennyek országát. Kikerül a külső sötétségre. Mi a külső sötétség? Hát amit a szemeim látnak, amit én világosságnak hiszek, az valójában külső sötétség. Megyünk, dolgozunk, csináljuk ezt is, azt is, közben megbetegszünk, elvágjuk a kezünket, megyünk az orvoshoz, kötnek, bogoznak, közben azt, hogy el akar válni, meg akar csalni. Ez mind külső sötétség, drága emberek. Miért? Ez honnét származik? Az én bűnös lelkemből, az embernek a bűnös lelkéből származik mindez. Nagyon kemény kijelentések, tudom, hogy nem mindenki értheti meg, ezért azt mondom, hogy aki nem érti, de kívánja megérteni, forduljon bizalommal Istenhez, és ne holnap, és ne holnap után, mert vannak emberek, akik hallják ezt a felvételt, és egyeseknek nem lesz több hívás, mert minden ilyen felvétel egy hívás az élő Istentől, és nem hozzám, nem a kiáltószóhoz, nem Bodó Attilához, nem egy vallásba, hanem arra, hogy ismerd meg az élő Isten szavát, mert ő megmutatta az ő szavát, az élet szavát Jézus által. Ha nem hiszed, akkor te ismerd meg személyesen, és te fogod látni a saját szemeddel. És Isten nem szívességet kér, hanem szívességet tesz nekünk. Elküldte az ő szavát, hogy éljünk, ismerjünk meg és éljünk azáltal. Na, a fejünk után menjünk, mert amikor jön a betegség, azt senki nem élvezi, senki nem örül. Amikor jön a halálnak a szaga, azt senki nem élvezi. De amikor Istennek az élő szava szól hozzátok, vagy szól hozzánk, akkor jaj, nem kell, ó, ráérünk, most a jó egészség, jó erőben vagyunk, jó egészségesek vagyunk, menjünk, megjavítunk mindent. Majd mi megbeszéljük komámmal, az asszonnyal, s mindenkivel, hogy mit kell csinálni, hogy Isten mit mondana, az ő lelke mit mondana, kit érdekel. És ezért betegednek meg nagyon sokan fiatalon, és mennek a temető irányába, idő nap előtt, hogy szokták mondani. És ez itt van az, hogy egyre kevesebb ember van Székelyföldön és Kárpát-medencében, akik megboldogulnak. A legtöbb ember, aki távozik ebből a világból, nem megboldogul, hanem meghal hatalmas félelmek között, fájdalomban és betegségben. És nagyon kevesek menekülnek meg, mert a betegség és a törvény megtöri az embernek a testét, mint tudjuk. A betegség megtöri az embernek a testét, és a törvény is megtöri az embernek a testét. Viszont sajnos, amikor megtöri a testet, nagyon sok lélek is tönkre megy, megtörik. Ezért Isten nem akarja megtörni a mi testünket, hanem először a külső képek által figyelmeztet, hogy ügyelj, barátom, a kutyád meg van vakulva, a kutyád korosan el van hízva, a kutyádnak nincs étvágya, a kutyád pszichopata módon támadja az embereket. Ügyelj, mert rólad van szó, arról van szó, hogy a te tested irányítja a lelkedet, és nem fordítva, meg vagy kötözve a kutya természet által, a paráznaság által, a testiség által. A tested irányítja a lelkedet. Ez olyan, mint amikor a taxi irányítja a taxist, és nem fordítva. Amikor a jármű irányítja a sofőrt, és nem fordítva. Ugye egyértelmű az, hogy persze most másztak, de az is ugye az ilyen science fiction filmek mit mutatnak, hogy az autók maguktól mennek, a számítógép vezérli őket. Már nem kell az ember vezérelje, mert az ember amúgy is kész, lélektelen. Az ember már nem lehet beszámítani, csak a fenevad, maga az autó, ugye, a saját feje után megy, és megöli az utast, megöli a sofőrt. És ez történik a legtöbb, ez maga a kárhozat, hogy maga a jármű, a test megöli a lelket. Ez a kárhozat, a gehenna tüze. Úgyhogy akinek füle volt, hallotta, hogy mitől erős a kutya, a testem is, hogyha egészséges, miért egészséges, az énemet a lélek egészséges. Isten megadja a lelkemnek az egészséget, és a lélek tud gondoskodni a testről, mint ahogy a sofőr tud gondoskodni az ő taxi, az ő járművéről. De hogyha a sofőr beteg, a jármű is könnyebben elromlik, tönkre megy, ugye? Mert nem tudja a sofőr megjavítatni a járművet. Ha lelkünk beteg, a test is hamarosan megbetegszik, és megy a temető felé. Ha tetszik, ha nem, és ezért szól a jóságos Isten hozzád. Az én szavaim által, mások szavai által, legfőképp Jézus szavai által. A Biblia új szövetségi része, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, azok tartalmazzák Jézus tanításait. S ha van benned alázat, és kéred Istent, megnyitja a szemeidet, és fogod érteni, mit tanított Jézus. És így a tested is biztonságban van, addig, amíg arra szükséged van, és a lelked pedig békességben lesz, mert a lélek meg tudja védeni a testet. De a test, akármelyint dolgozik, akármelyint robotol, nem tudja megvédeni sem magát, sem a lelket. Az ember, aki a testét követi, az ember csapdában van, a feneketlen szakadik irányába halad, a halál és a kározat irányába. Bizonságot teszek az ég és a föld teremtője előtt, hogy aki hallotta ezt a felvételt, annak fel volt kínálva a választás lehetősége az élet és a halál között. Teljes szívemből kívánom, aki ezt hallotta, válassza az életet, de ne görgess tovább lefelé, mert ha tovább görgesz lefelé, akkor nem biztos, hogy lesz számodra egy újabb hívás, újabb lehetőség. Isten könyörüljön rajtad mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!